erős várom Isteni foglalják helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat.
Az Eke énekeskönyv egyik énekével, méghozzá a 212-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 322-es számú éneket fogjuk majd énekelni.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai mind, ami Istenünk üdvösségét.
Színed
nekem, mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi egyéb. Krisztus a szívemet tárom elét, élet vagy nékem és nyereség.
Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó felséges. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám a panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Mélyebben kérlek azért, öld meg, ó Jézusom, bennem az én. Nem vagyok méltó, hogy gondolj rám, ám de tudom, hogy meghallod imám. Mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi egyéb. Krisztus a szívemet tárom eléd, élet vagy nékem és nyereség.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mélyebbre szállva följebb visz utam, még csak elépve nem érek, Uram, ordva keresztem a lábad nyomán, mennyei dicsőn a szégyen után. Mélyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi egyéb. Krisztus a szívemet tárom eléd, élet vagy nékem és nyereség.
Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Isten, vezesd egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz, szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a keresztény gyülekezet egyházunk által húsvét utáni 4. vasárnapra, kantáte vasárnapjára kiírt szentigét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, az 5. verstől a 15. a következőképpen. János evangéliumából olvasom az igét a 16. fejezet 5. versétől. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ámen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk folytatásaként, mivel a hónap első vasárnapján vagyunk együtt, szeretnénk köszönteni azokat, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Ráadásul május hónap első vasárnapján vagyunk együtt, tehát anyák napján, úgyhogy sok szeretettel fogadják a testvérek a gyermekeknek a köszöntését, szolgálatán.
Egy este, mielőtt édesanyja a vacsorát készítette, gyermeke megjelent a konyhában egy papírlappal a kezében. Hivatalos arckifejezéssel elkezdte felolvasni édesanyja számára.
A kis kert kidoblálása 1500 forint, a szobám rendberakása 3000 forint, kenyérvásárlása kis boltba 500 forint, kistesom őrzése és játszás vele 2000 forint, jeles pityonyítványért 4000 forint, a szemét kivitele 4000 forint, összesen 15000 forint.
Édesanyja türelmesen végighallgatta, majd a papír hátuljára írva mondta.
Kilenc hónapig hordtalak a szívem alatt, 0 forint. Nap-nap után tanítottalak, 0 forint. A szeretettel, amivel körülveszlek, 0 forint. Nap-nap után tanítottalak, 0 forint. Ha szomorú voltál, ringattalak, 0 forint. Ha beteg voltál, éjszaka virasztottam melletted, 0 forint. Összesen 0 forint.
A gyermek csak ennyit mondott. Köszönöm. És sokáig alálta édesanyját.
Mindannyian egy hatalmas számlával rendelkezünk, amit Jézus Krisztus fizetett ki számunkra, és Isten nap-nap után tart minket a kezében, ölel át szerető karjaival, és készít számunkra helyet országában. Végighallgat minket, mi mindent tettünk, és nyújtjuk a kis számlánkat felé, kérjük a bérünket, míg nem szembesülünk azzal, hogy amit ő fizetett értünk, az mennyivel több és értékesebb, és az életünk függ attól, hogy elfogadjuk-e ezt a kifizetett számlát. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek.
Endrődi Sándor, a szeretetről. Valakit valamit szeretni kell. Isten, szülőföldet, hazát. Kinek lelkében nincsen szeretet, az élete csupa pusztaság. Valakit valamit szeretni kell. Nyíló virágot, kék eget. Minden koldusnál százszor koldusabb, ki senkit, semmit nem szeret. Valakit valamit szeretni kell, úgy helyes, ha szeretünk. Az Isten a szeretet tüzés szövét nélkül adta nekünk. Valakit valamit szeretni kell, hogy szívünk boldogabb legyen. Kivert kutyánál is gazdátlanabb az ember, hogyha szívtelen. Valakit valamit szeretni kell, a szerető szív tündök alatt, s Isten világa világa, örökké éj marad, annak, aki minden csak gyűlöl.
A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamiságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent hisz, mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát. Akkor a felsoroltak közül mindenki megkapta a kis ajándékát, ugye? Tehát jelezze, hogyha esetleg valaki nem. Ja, és igen, a születésnapos köszöntés is most történik. Tehát azokat szeretnénk kérni, akik áprilisban ünnepelték a születésnapjukat, hogy álljanak fel az áprilisi születésű testvérünk. és fogadják szeretettel a kis ajándékot. Köszönjük szépen a gyerekeknek a szolgálatot, és az Úr áldását kérjük a születésnapos testvérek életére, az édesanyáknak az életére. És most Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 415-ös számú éneket az igehirdetésre készülve. Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Jakab levelében az első fejezet 16. versétől a 21. versig a következőképpen. Ne tévedjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, az, hogy egy családba születtünk, egy családhoz tartozunk, a sok mindenben meghatároz bennünket, sok öröm ér bennünket a családunkban, ugyanakkor sok feladat is hárul ránk, nagy felelősség,
és sehol sem ismernek bennünket jobban, mint a saját családunkban. Aki ezt a levelet leírta, amiből most egy részletet az imént felolvastam, ő ugye Jakab. És hát többféle Jakab van a Bibliában, és jó azt tudnunk, hogy ő nem az a Jakab, aki a 12 tanítványnak az egyike volt, hanem ő az a Jakab, aki Jézusnak a családjába tartozott, tehát Jézusnak a testvére, vagy pontosabban megfogalmazva, Jézusnak a féltestvére volt. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy milyen lehetett Jézussal együtt fölnőni, gyerekeskedni, egy családban élni, ez nagyon érdekes dolog. Elgondolkodhatunk ezen. A Szentírás nem sokat enged ebbe beletekinteni, hogy na milyen is volt a Jézussal töltött gyermekkora Jakabnak. Annyit azért tudhatunk, hogy biztos, hogy nem unatkoztak, hiszen egy nagy családban nőttek fel. Olvashatjuk a Márk evangélium 6. fejezetében, kérdezik, hogy hát vajon nem az ácsmester ő, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húgai is? Tehát ebből kiderül, hogy legalább 7 voltak gyermekek Jézus családjában. És itt van ugye a felsorolásban az Jakab is, akit az imént említettem. A gyerekkorukról nem sokat tudunk, de azt tudhatjuk, hogy amikor már felnőttek, és Jézus elkezdett tanítani, akkor még az ő testvérei sem hittek benne. Nem fogadták el, amit tanított. Egy mozzanatot örökít meg a Szentírás ebből. A János evangélium a 7. fejezetében olvashatjuk azt, hogy közel volt a zsidók ünnepe, a lomsátor ünnepe, és hogy a testvérei elkezdik Jézust piszkálni emiatt. Így olvashatjuk itt a János 7.3-tól, hogy testvérei ekkor ezt mondták neki. Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magadat a világ előtt. És megjegyzi János, aki ezt leírta, hogy mert testvérei sem hittek benne. Tehát az volt a testvéreiben, hogy na hát, hogyha ilyen nagy ember akarsz lenni, nagy sztár akarsz lenni, meg akarod magad mutatni, hát akkor menj az ünnepre. Akkor ott beszélj, meg állj ki ott az emberek előtt, és akkor mutasd meg, hogy ki vagy. Nem hittek benne, pedig együtt nőttek föl vele. Láthatták, hogy milyen az ő élete, és mégis ellenállás volt még bennük. Máshol olvasjuk Márk evangéliumában a 3. fejezetben, hogy volt olyan helyzet, amikor Jézusról azt gondolták, hogy megőrült. Még evésre se jutott ideje, annyira el volt foglalva a tanítással. Hát akkor biztos valami probléma van vele, és ment Mária, meg mentek a testvérei, hogy elhívják őt, hogy kihívják őt ebből a helyzetből, mert valami nem stimmel vele. Márk 3.20-ban olvashatjuk, hogy azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel ezt mondták, megzavarodott. És utána olvashatjuk, hogy megérkezett Mária, megérkeztek a testvérei. Na tehát ez érdekes dolog, hogy a testvérei ennyire nem fogadták el Jézust, és mégis aztán később, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek az elején, azt olvashatjuk Jézus halála után, hogy a tanítványokkal már együtt voltak. Mária is, meg Jézusnak a testvérei is. Az első fejezet 14. versében olvashatjuk, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és a testvéreivel együtt. És aztán később konkrétan Jakabról is olvashatjuk azt, hogy ő vezető szerepet töltött be a keresztények életében. A Jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője lett, és Pál apostol is úgy utal rá, mint oszlop apostolra. mint olyas valakire, akire úgy tekintenek, mint egy tartóoszlopra, ami teherbíró, ami elengedhetetlen a gyülekezet életében. És hát így történhetett meg az, hogy Jakab írta ezt a levelet, és még a Szentírásba is bekerült az, amit ő megfogalmazott. És nem a maga kútfőjéből szedte mindazt, amit leírt, hanem Isten szent lelke indította, de látjuk azt, hogy sokat merített abból is, amit Jézustól hallott. Konkrétan a hegyi beszédből nagyon sok utalás van itt. Meg egyébként a példabeszédek könyvéből is sokat idéz Jakab apostol. És egyébként hasonló is az ő levele, mint a példabeszédek könyve. Fiatalokkal vettük az ifjúsági órán a példabeszédek könyvét, és ott szembesültünk vele sokszor, hogy apró témák sokasága van előttünk. Hát Jakab levelében is sok-sok gyakorlati példa, apró témák sokasága, és néha nehéz ezeket úgy összefoglalni, összekötni, de mégis olyan gyakorlatias útmutatásokat kaphatunk, hogy olvassuk Jakab levelét, hogy érdemes ezt a levelet forgatni. Gyakorlati kérdésekben sok hasznos útmutatás van tehát benne. És ezt annak idején Jakab apostol nem csak a jeruzsálemi gyülekezetnek szánta ezt a tanítást, ezt a levelet, hanem minden hívő embernek, akihez csak el tudta akkoriban juttatni ezt az üzenetet. És Isten úgy rendezte, hogy most, 2000 évvel később, számunkra is ebből a levélből üzenet születhessen. Nekünk is szólni akar Isten ezen a levélen, ezen a levél részleten keresztül. És úgy szólítja meg Jakab az olvasókat, hogy szeretett testvéreim, ugye Jakab, aki Jézusnak a testi családjába is tartozott, aztán a lelki családjába is tartozhatott, így szólítja meg az olvasókat, szeretett testvéreim, és bennünket is így szólít meg, hogy szeretett testvéreim. Tehát ezzel arra kapunk felhívást, hogy mi is Jézusnak a családjába tartozhatunk. Mi is Jézus családjának a részesei lehetünk. És hogy hogyan, és hogy mit is jelent ez, hogy Jézus családjához tartozhatunk, hát erről beszél ebben a szakaszban, amit az imént felolvastam Jakab leveléből. Először is arról van szó, hogy minden jó dolog az Atyától származik. Minden tökéletes ajándék. És hogy figyeljünk rá, őt hallgassuk, az ő igéjéből merítsünk, mert ő az, aki életet tud adni. Az ember sokszor úgy van a dolgaival, hogy ha valami nehéz, ha valami problémás, akkor keresi a bűnbakot. Hogy ki az, aki ezért hibás. És sokszor úgy vagyunk vele, hogy megtaláljuk ezt másik emberben, de van úgy, hogy magát Istent is hibáztatjuk. Lehet, hogy csak a szívünk mélyén, de lehet, hogy kimondva is ezt, hogy igazából Isten adott olyan körülményeket, vagy Isten alkotott meg engem úgy, hogy nem tudok jól reagálni bizonyos helyzetekre, bizonyos dolgokra. És Jakab apostol itt ebben a szakaszban tisztázza azt, hogy ne próbáljuk másra fogni, főleg ne Istenre, a mi problémáinkat, a mi bűneinket. Az előzményekben leírja, hogy hát a mi bűneink azok, amik a probléma forrásai. És itt pedig azt mondja, hogy minden tökéletes ajándék Istentől származik. Tehát minden, ami jó, minden, ami tökéletes, az Istentől jön. Tehát nem foghatjuk rá azt, amikor nekünk a bűneink miatt vannak problémáink és bajaink. És itt részletezi Jakab, hogy benne nincs fénynek, árnyéknak váltakozása. Az Isten ugyanaz volt a bibliai időkben, mint aki most is. Ő szent és tiszta. Ő a teljes világosság. És azt mondja, hogy ő az, aki az ő akaratából életet adott nekünk. Aki szült bennünket, vagy nemzett bennünket. És itt nem csak a biológiai létünkről van szó. Mert ezt is fontos egyébként tudni, hogy mi nem csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. Ugye sokan így gondolkodnak ebben a világban, hogy a hosszú idő, meg a hatalmas nagy véletlennek az eredménye az, hogy most itt vagyunk, hihetetlenül bonyolult, összetett lények, és gondolkodunk azon, hogy mit keresünk itt. És a Bibliában pedig azt olvashatjuk, hogy van valaki, aki magasabb intelligencia, aki hatalmas, aki erős, aki bölcs, és ő tudatosan hozott létre bennünket, ő alkotott meg bennünket. De nem csak erről az életről van szó, amikor itt arról beszél, hogy az ő akarata nemzett bennünket, vagy szült bennünket. Ahogyan Jézus mondta egy írástudónak, ma azt mondanánk, hogy egy teológiai professzornak, aki éjjel fölkereste őt, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Tehát itt nem csak a biológiai születésről van szó, hanem egy újonnan születésről. Hogy újonnan kell nekünk születnünk, ahhoz, hogy a mennyek országába jussunk. Ahhoz, hogy igazán Isten családjába, Jézus családjába kerüljünk. Nem elég ahhoz a születés, nem elég ahhoz, hogy itt vagyunk, élünk ebben a világban, vagy keresztény családba születtünk mondjuk bele. Ettől még nem tartozik az ember az Isten családjához. Újonnan kell születni. És hogy mit jelent ez? Azt mondja itt Jakab apostol, hogy ez az ige által történik. Tehát Istennek a szava által. Ahogy olvassuk a Bibliát, ahogy a Biblia alapján hangzik az ige hirdetés, vagy hangoznak a bizonyságtételek, amikor emberek elmondják azt, hogy Istennel mit tapasztaltak meg, hogy Isten mit cselekedett az ő életükben, ahogyan hangzik ez a szó, az Istennek a szava, az Istennek az igéje, ezáltal történhet az újonnan születés. És persze ez nem automatikus, nem úgy történik, hogy na akkor most én felolvastam ezt az igét, most hangzik az ige hirdetés, és mindenki, aki most itt van, akinek a füléig eljutnak ezek a hanghullámok, azok újonnan születnek. Ezt az igét be kell fogadni. Erre az igére figyelni kell. És hagyni, hogy ez az ige, ez a szívünkbe hullhasson. Hogy Isten megformálja, megművelhesse a mi életünket, és az ő szava oda bejuthasson, és amit ott el akar végezni, azt elvégezhesse. És amikor Isten igéjét halljuk, benne az ő akaratát, az ő törvényét, akkor azzal is szembesülünk, hogy hú, hát itt nagy baj van. Hát én nem élek úgy, ahogyan ez Isten akarná. Én nem tudok megfelelni az ő elvárásainak. Hogy a Biblia ezt elénk tárja, hogy bűnös ember vagyok. Nem vagyok jó. Nem vagyok olyan jó, mint amilyennek gondoltam magam, vagy amilyennek szeretném beállítani magam más emberek előtt. És amikor ebben összetörik az ember, összetörik a szívünk, hogy milyen ember vagyok, akkor Isten nem csak ennyit mond, meg ezt akarja nekünk elmondani, hanem elmondja azt, hogy ő annyira szeret bennünket, hogy nem akarja, hogy mi elveszünk a bűneinkben. Nem akarja, hogy így elszakadva maradjunk tőle. Nem akarja, hogy tönkre tegyük magunkat. Azért, mert a saját fejünk után megyünk. Hanem ő annyira szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát küldte el a világba. Aki meghalt értünk a kereszten. És hogyha valaki hiszi ezt, ha ezt bizalommal fogadja, hogy ez tényleg így történt, és rám nézve is igaz, akkor annak az embernek örök élete van. Erről beszél nekünk a Biblia. Erről beszél nekünk Isten a Biblián keresztül. És hogyha ezt befogadjuk, ha ezt hittel fogadjuk, bizalommal fogadjuk, akkor újonnan szül bennünket az ő igéje által. És ezt fogalmazta meg valaki nagyon frappánsan, hogy aki egyszer születik, az kétszer hal meg. De aki kétszer születik, az csak egyszer hal meg. Ugye mit jelent ez? Hogyha valaki egyszer születik, tehát erre a világra megszületik, éli az életét néhány év, néhány évtized, és aztán meghal, de nem elég, hogy vége ennek a földi életnek, hanem utána ott van a második halál, amiről beszél a Szentírás, a kárhozat. Tehát, hogyha csak itt éli valaki az életét, anélkül, hogy történne bármi is, akkor a kárhozat felé tart. És ha meghal, akkor ez az Isten nélküli állapota véglegesedik. Menthetetlenné válik. De aki kétszer születik, tehát aki megszületik erre a világra, és életének egy pontján megérti azt, hogy nem csak létezik az az Isten, hanem annyira szeretett engem, hogy megváltott, megszabadított, és befogadja az Urat, újonnan születik, az az ember is persze meg fog halni, ha előbb vissza nem jön az Úr. Meghal ugyan, de aztán az örök életre támad fel, nem pedig az ítéletre. És nem jön a második halál, hanem az az örök élet, ami itt elkezdődött az újonnan születéssel, az az örök élet, az folytatódik a halálon túli életben. Tehát nem az első születéssel kerül be az ember Isten családjába, hanem az újonnan születéssel. És így kerülhet a mennyek országába. És hogy milyen következményekkel jár ez, hogyha én már az Úr családjába tartozhatom, hogyha az övé lehetek, hát arról beszél itt Jakab is, az egész levél tulajdonképpen ezt mutatja, hogy ez a tettekben megmutatkozik, megnyilvánul. Ahogyan Istenre figyelek, és engedelmeskedem neki. De ez magamtól nem megy. Amikor mi úgy próbáljuk bemutatni magunkat, hogy hú, mi milyen tökéletesek vagyunk, hát akkor magunkat is becsapjuk, meg próbáljuk a másik embert is becsapni. Úgy csinálunk, mintha ez menne. De valójában magunktól ez nem megy. És Jakab is mondja, hogy hát tanuljátok meg. Az Úrtól meg kell sok mindent tanulni, meg kell sok mindent látni. Azt mondja, hogy legyetek gyorsak a hallásra. Itt van egy-két példa, ami most előttünk van. Gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Nagyon frappáns gondolat az, hogy erre a mi testi valónk, a természetünk is tanít, hiszen van két fülünk, és van egy szánk. És ez arra tanít bennünket, hogy elsősorban figyeljünk. Elsősorban hallgassunk, és csak utána szóljunk. Ha az arányokat nézzük, akkor ez arra tanít, hogy dupla annyit figyeljünk, mint amennyit beszélünk, de van olyan helyzet, amikor még ennél kevesebbet is, vagy ennél is kevesebbet kell szólni. És ha megnézzük, sokszor ebből van rengeteg konfliktus, rengeteg probléma, baj, akár a házasságban, vagy a gyereknevelésben, vagy munkahelyen, és lehetne sorolni, hogy egyszerűen nem figyelünk a másik emberre. Mondjuk a magunkét, és nem figyelünk arra, hogy mit mond a másik. És sokszor az van, hogy tulajdonképpen magunkkal veszekszünk. elképzelünk valamit, hogy na, mit mondott a másik, vagy mit, hogy gondolkodik, nem figyelünk rá, hogy mi az, amit valójában mondani akar, és akkor a saját elképzeléseink miatt mondjuk. Aztán másik is így van vele, és akkor két ember elbeszél egymás mellett, akik nem figyelnek egymásra, csak mondják a sajátjukat. És van, aki azt mondja, hogy ó, hát én olyan ember vagyok, hogy hát ami a szívemen, az a számon. És akkor ezt még olyan büszkén is mondja, hogy hát ő minden, a nő szintén. Na de hát sokszor összekeverik az őszintességet azzal, ami tapintatlanság, vagy szeretetlenség, vagy lehetne sorolni. Mert az ember szívében, bűnös szívében, hát megfogalmazódnak olyan gondolatok is, amiket magunk előtt is szégyellünk, hogy hát hogy juthatott ilyen eszembe. És ami a szívemen, az a számon, azt ráöntöm, rázúdítom a másik emberre, ami ott benn megfogalmazódik. Borzalmas dolgok lehetnek ebből. És éppen ezért legyünk késedelmesek a szólásra. Gondoljuk azt át, hogy most az, amit én mondani szeretnék, vagy amit kibudjanna a számon, az építő, az hasznos? Van annak értelme? Vagy jó az, hogyha ezt inkább Istennek mondom el, bűnvallásként, hogy egyáltalán ilyen megfogalmazódott a gondolataimban. És erre buzdít itt Jakab, hogy elsősorban figyeljünk. Figyeljünk elsősorban Istenre, az ő szavára, és úgy szóljuk az ő szavát is, de figyeljünk a másik emberre is, és nagyon gondoljuk meg azt, hogy mi az, amit mondunk. Mi az, amit szólunk. És aztán itt ebben a levélben többször is visszatér Jakab a nyelvnek a bűneire. A harmadik fejezetben egy kifejezetten nagy szakasz szól erről, amikor a kormánybothoz, a hajónak a kormánybotjához hasonlítja a nyelvet, ami egy kis eszköz is óriási nagy tömeget tud mozgatni, vagy a tűzhöz hasonlítja, ami egy pici kis szikra, egy kis láng, ami erdőket tud lángba borítani, hatalmas pusztítást tud végezni. Nagyon kell vigyázni a mi nyelvünkkel, a mi beszédünkkel, és ráérünk beszélni. Gondoljuk meg, hogy mikor szólunk. És ráérünk haragudni is, mondja, hogy legyünk késedelmesek a haraggal. Hát különféle temperamentumú emberek vagyunk itt. Lehet, hogy van olyan, aki haragszik, akkor az meglátszik rajta egy pillanat alatt. Kimutatja, kimondja, hangerőben, a gesztikulációjában megnyilvánul, hogy ő most haragszik. És aztán lehet, hogy van olyan, aki ugyanúgy haragszik, lehet, hogy ugyanazok az indulatok vannak benne, mint abban a másikban, akiről leri, hogy ez a problémája, de az a harag az ott belül mozgolódik. Az a harag ott belül emészti őt. És mérgezi a másikkal való kapcsolatát. És lehet, hogy elsőre nem annyira nyilvánvaló ez, de aztán előbb-utóbb ez a harag is lehet, hogy robban. Vagy valahogy ez megmutatkozik. És akár ilyenek vagyunk, akár amolyanok vagyunk, a harag az ott van valamilyen módon az életünkben. És sokszor eszembe jut, már említettem is talán a testvéreknek azt, hogy az egyik lelkész testvér, egy lelkész asszony mondta azt, hogy tényleg ilyen nagyon szelíd, nagyon csendes valaki, és mondta, hogy hát ő mindig úgy gondolkodott magáról, hogy ő egy nagyon türelmes ember. Hát aztán megszülettek a gyermekei. És akkor olyan jót mosolyogtam ezen, olyan jót nevettem, hogy aztán úgy kiderült, hogy na hát nem is tud annyira türelmes lenni, lehet, hogy tud ő is kiabálni, meg stb. És hogy említettem, hogy a családban ismernek bennünket igazán, és az ember lehet, hogy megjátsza magát bizonyos helyzetekbe, de mindig azért nem tudja. És a családban kibukik az, hogy nem vagyok tényleg annyira türelmes. Nem vagyok annyira szeretetteljes. Tudok úgy szólni a gyermekemhez, feleségemhez, a édesanyámhoz, édesapámhoz, ahogyan nem kellene. tudok haragudni. És ezek megmutatkoznak, ezek előjönnek. És mit tegyen az ember ezekkel a dolgokkal? Hát mehetünk oda a mi Úrunkhoz. És kérhetjük azt, hogy bocsássa meg, vegye el ezeket. Mert persze egyébként a harag az jön az ember életében. És egyébként van olyan helyzet, aminél azt mondhatjuk, hogy van olyan, hogy jogos harag. Mert mondhatja valaki, hogy hú, hát ez hogy. De gondoljunk bele, hogy ha a bűnnel szembesülünk, az igazságtalansággal szembesülünk, hát ezekre a dolgokra Isten is haragszik. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát ez teljesen normális dolog. Mikor valami borzalmas dolog történik a másik emberrel, vagy akár velünk. Csak az a baj, hogy amikor ez a harag föllobban a mi szívünkben, mi nem tudjuk ezeket úgy szétválasztani, elkülöníteni, hanem mi elkezdünk arra az emberre haragudni, meg bele szövődik a mi haragunkba, a mi önzőségünk, a mi gőgünk. És nem tudunk azzal a szent, tiszta haraggal haragudni, amivel Isten haragszik a bűnre, az igazságtalanságra. És ezért mondja, hogy itt az ember haragja, az nem szolgálja az Isten igazságát. Mi ezt a haragot, ezt vessük le, és meneküljünk a mi Urunkhoz. És ezt nagyon a szívünkre helyezi most ez az ige, és szeretném én is a testvéreknek a szívére helyezni, hogyha most eszünkbe jutott valaki, akire nagyon haragszunk, akkor ezt az érzést, ezt az indulatot, ezt ne tűrjük csak úgy meg. Hát Jézus, amikor a ne őj parancsolatot magyarázta, és azt mondta, hogy hallottátok, hogy megmondatot, ne őj. Mert aki ezt teszi, ugye hát méltó az ítéletre. És ő meg azt mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, valaki haragszik atya fiára, akkor az ugyanúgy méltó erre az ítéletre. Tehát mert a szívében azt a bűnt, azt a gyilkosságot, azt tulajdonképpen elkövette. És gondoljunk ebbe bele, hogy biztos volt már velünk is, amikor velem volt már, hogy megijedtem, hogy a harag miatt micsoda indulat van a lelkemben, a szívemben, a szerettem felé. Ijesztő volt ezzel szembesülni, hogy ott bent megvan az az indulat, amit más megtesz, és aztán az egész életét a börtönbe tölti le. Félelmetes dolog tud ez lenni, és ne gondoljuk azt, hogy hát ez jó, ez megmagyarázzuk, természetes, stb., hanem szembesüljünk vele, hogy ez kegyetlen dolog. És nincs más út, mint az Úr szabadítása. És ezért fontos, hogy az ő igéjét hallgassuk, ahogy most is lehet, hogy lelepleződött egy-egy ilyen indulata a szívünkben, hogy ezek lelepleződjenek, és aztán menekünk az Úrhoz, hogy tudjuk ezeket rendezni, és hogy tudjunk az Úr családjába tagozódni, ha még nem vagyunk ott, ha még nem születtünk újonnan, akkor ez hadd menjen végbe az életünkbe, ha pedig már igen, akkor ez egyre inkább legyen nyilvánvaló, hogy mi Jézus családjához tartozunk, hogy az övéi vagyunk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy neked örökké való terved van velünk, és azt szeretnéd, hogy már itt a földön a tiéd lehessünk mindannyian, a te családodhoz tartozhassunk, és hogy ez megmutatkozhasson a mi életünkben. Urunk, te vagy az, aki meg tudsz tartani bennünket, te vagy az, aki igéd által újjá tudsz szülni, te vagy az, aki az igéd által meg tudsz tisztítani, meg tudsz tartani bennünket ebben az életben. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj, és te mutasd meg a te hatalmadat a mi életünkben. És hogyha most lelepleződtünk valamiben, hogy valakire haragszunk, hadd tudjuk ezt veled rendezni, Urunk. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától lesz ifjúsági óra és konfirmációi óra, és 10-én vasárnap pedig ima közösség lesz 3:45-től, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és itt lehet visszahallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi felvételeken. Ha esetleg valamiért nem működik a honlapunk, akkor a bulletinben található linken keresztül lehet elérni az élő közvetítést. Kérjük a testvéreket, jelezzék, hogyha lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. A hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk a környezetünkben élőknek is. Hirdetem, hogy a mai istentiszteletünkön egyházzenei offertóriumot tartunk. Ez azt jelenti, hogy ha perselybe bedobunk összeget, akkor ezt mi az egyház megye felé továbbítjuk erre a célra, tehát az egyházzenei szolgálatot segítjük ezáltal. Hogyha valaki a gyülekezetet szeretné támogatni, akkor keresheti pénztárosunkat, vagy máskor, hogyha bedobja a perselybe, akkor az a gyülekezet szolgálatát támogatja. Most, hogyha ezt tesszük, akkor az egyház megye felé, tehát az egyház zene szolgálatára tudunk így adakozni. Május 9-én szombaton lesz a találkozó veled egyházkerületi találkozó itt Nyíregyházán, ahol gyülekezetünk tagjai is majd szolgálnak majd. Regisztrálni fontos, hogy regisztráljunk erre az alkalomra, hiszen szeretnék tudni, hogy nagyságrendileg hányan leszünk majd, és az ételt is így rendelik meg, tehát aki regisztrál, akkor ebédet is kap erre a napra. Kérjük, hogy ha valaki szeretne jönni, akkor még a mai napon jelezze ezt Eszternél, feleségemnél, és tényleg bátorítom a testvéreket, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy ez a találkozó most itt lehet a közelünkben Nyíregyházán. A program megtalálható itt a fali újságon, tényleg nagyon sokféle lelki alkalomból lehet választani. Gyerekeknek is lesz külön gyerekóra, szolgálattal, és az egész nap során vigyáznak rájuk. Ha bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor szóljanak a testvérek, illetve azt is kérték, hogyha valaki olyan süteménnyel, ami nem romlandó, hozzá tud járulni ehhez az alkalomhoz, vagy gyümölcsel, akkor kérjük, hogy ezt is jelezzék. A gyülekezeti hétvégénket is hirdetem, május 15-től 17-ig lesz majd. Deák László, kispesti lelkész és Herkely János kispesti felügyelő fognak szolgálni. A hétvégének a díja 23.000 forint per fő, 14 év alatt féláron, 3 év alatt pedig ingyen lehet részt venni a hétvégén, de hogyha valakinek ez gondot jelent, akkor bátran szóljanak. Tehát ne legyen az, hogy valaki azért nem tud eljönni, mert nem tudja kifizetni a teljes összeget. Tehát ez ne legyen akadály. A hétvége témája a kihívás és a küldetés lesz majd. A kispesti gyülekezetnek az evangelizálásáról és a tanítvány képzéséről szólnak majd a testvérek, meg egyébként igehirdetések, áhítatok, külön gyerekfoglalkozások lesznek majd, vetélkedő, kirándulás, sport, tehát sokféle program. Tehát várjuk szeretettel a testvéreket, családokat erre az alkalomra. És fontos erre is előre jelezni, hogyha szeretnének jönni a testvérek, regisztrálni ugyanúgy Eszternél. Már most hétfőn kérnek tőlünk egy előzetes létszámot, ezért fontos, hogy minél hamarabb jelezzük ezt. Tehát hétfő után is, még hogyha valaki akkor látja meg, hogy na, akkor szeretne jönni, akkor szóljon, és ha még van hely, akkor persze lehet csatlakozni, de a szervezés miatt fontos, hogy minél előbb tudjuk azt, hogy kik azok, akik szeretnének majd jönni. Részletek ott megtalálhatók a fali újságon is, meg lehet bennünket is megszólítani az ügyben. A gyülekezeti hétvége miatt május 17-én vasárnap nem lesz itt helyben istentisztelet Görögszálláson sem, Kisvárdán sem. Arról majd azért igyekszünk gondoskodni, hogy itt helyben legyen olyan testvér, aki el tudja indítani a közvetítést, mert hogyha esetleg valaki nem hallja ezt a hirdetést és jönne, akkor legalább online hallgathassa az Isten tiszteletet. Ugye Pilis Csabán majd ott lesz a közös Isten tiszteletünk, és onnan közvetítjük majd az alkalmat, tehát ezt meg lehet hallgatni az interneten keresztül. Hirdetem azt is, hogy majd ott májiban, a 17-i vasárnapi Isten tiszteletünkön missziói offertóriumot. Pilisa. Igen, ez a berögződés, ugye korábban mindig májra mentünk, és ráadásul május, tehát hogy az embernek rögtön jön a szájára. Tehát Pilis Csabán, nehogy valaki májba megy, Pilis Csabán lesz majd a gyülekezeti hétvégénk, és ott a vasárnapi istentiszteleten május 17-én missziói offertóriumot tartunk, ami azt jelenti, hogy a missziói célra, tehát nem a szűkebb gyülekezeti missziói célra, hanem az egyházunk missziójára adakozunk majd, így lehet erre készülni. Az 1+1%-ról lehet rendelkezni, lehet támogatni az egyházunkat is, illetve alapítványunkat is, hogyha valaki úgy látja jónak, hogy ilyen módon is ezt megteszi, akkor részletek a bulletinben megtalálhatóak ezzel kapcsolatban. És további programokat hirdetem még, ugye a gyülekezeti hétvégét említettem, Pünköst vasárnapja majd 24-én lesz, Kisvárdai csendes napunk júniusban lesz 6-án, gyülekezeti délutánunk pedig június 21-én. A gas szószékcserét beírtam a múltkor, és hirdettük is, hogy május végén lesz majd a nagyserkeszi testvérekkel. Időközben jelezték, hogy ez mégsem lesz alkalmas számukra. Én azóta próbáltam kérdezni, hogy akkor másik alkalom alkalmas lenne, de még nem sikerült időpontot találni, úgyhogy ezért imádkozzunk, hogy ez kialakulhasson, ezért nincs itt dátum most még a szószékcsere kapcsán. Biatorbágyi alkalmak közül tanítványképző hétvége lesz, és illetve az most lesz majd a előttünk lévő hétvégén. A női hét május 18-ától lesz, az OKIT ifjúsági találkozó május 25-én, erre az alkalomra készülök én is, úgyhogy a fiatalokat bátorítom, hogy aki szeretne jönni, akkor csatlakozzon, és a Biblia tanulmányozó hét pedig június 1-től lesz majd. Az egyházmegyei alkalmak közül pedig már a találkozó velede alkalmat hirdettem. Az imádság listán pedig, akik ott szerepelnek, valamiért kérték a gyülekezet imádságát, hát hordozzuk őket az Úr előtt. És hát itt egy kisgyermek már folyamatosan jelzi, hogy már itt az ideje, hogy ő következzen. Isten tiszteletünk folytatásaként Sárosi Zoját fogjuk megkeresztelni. Úgyhogy erre a keresztelőre készülve énekeljük a 171-es számú énekünket. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Feltámadott Úrunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek ezzel a kisgyermekkel az Úr házába, hogy a Szent Keresztség áldásában részesedjen. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a kisgyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét mostantól fogva, mind örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéről kijelölt, illetve választott szent igét, amit megírva találjuk János írása szerinti evangéliumban, a 17. fejezet 3. versében a következőképpen. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, 3 éve ebben a hónapban ugyanígy álltatok itt, és 1 éve ugyanebben a hónapban ugyanígy álltatok ti is itt, és most májusban együtt álltok az Úr előtt. Ugye 3 éve Dávidnak és Kingának volt az esküvője, és aztán meg Norbert és Gitta kötötte össze az életét. Egymásnak a tanúi voltatok, és hát ugye itt a testvérség, meg a sógorság összefonódása után most kezdődik a komaság, hiszen ki lesztek a keresztszülei a testvéreiteknek a gyermekének. És hát utána már elveszünk abban, hogy akkor kikinek a milyen. De örömmel vagyunk most így együtt, és kíváncsian várjuk a folytatást a következő májusokban, majd hogyan történnek az események. És ezen a mai napon tulajdonképpen az életet ünnepeljük. Ugye pont anyák napján vagyunk együtt, amikor eleve erre csodálkozunk rá, hogy a hatalmas teremtő Isten az embert bevonja az ő teremtő akaratába. Hogy az élet megfogan, és aztán az édesanyák átélhetik ezt, hogy ott bennük fejlődik a gyermeküknek az énje, az élete, és a szívük alatt hordozhatják, és aztán erre a világra hozhatják. Csodálatos dolog ez. Csodálatos dolog szembesülni ezzel, és csodálatos dolog az embernek a gyermekét a kezében tartani. És ezzel a keresztelés alkalmával hálát adunk az ő életéért, az olyan életéért. És az élet ünnepe ez, mert hát ugye Zójáról van szó, akinek a neve azt jelenti, hogy élet. Ugye a Zóé görög szóból ered, ami életet jelent. És hogyha ezt az igét, amit az imént felolvastam, görögül olvastam volna fel, hogy az pedig az örök élet, ugye így kezdődik, akkor így hangzott volna, hogy autede estin he aionios zoe. Tehát ott van benne az ő neve, az élet, és nem is akármilyen életről van itt szó, mert a görög használ olyan életet is, ami szintén ismerjük azt a szót, a biosz, ugye ez a biológiai élet, hogy éljük az életünket, táplálkozunk, eszünk, alszunk, dolgozunk, és aztán egyszer csak vége ennek a biológiai életnek, de itt ez a Zoé, ez az örök életet jelenti. Az tehát, az pedig az örök élet. És amikor ránéztek, amikor nevén szólítjátok, hogy Zoja, akkor jusson ez mindig eszetekbe, hogy az élet. Az élet az ajándék, amiért hálásak lehettek Istennek. És jó ez, hogy akkor is eszetekbe jut, amikor esetleg nehéz vele, mert éjjel föl kell kelni, vagy amikor a foga miatt kínlódik, vagy ki tudja mi az, ami piszkálja, vagy amikor esetleg a dac korszakát éli, és mondjuk ahogy a gyerekek, ahogy bemutatták itt, hogy egyszer csak benyújtja a számlát, és azt mondja, hogy na hát ezeket elvégeztem, vagy el fogom végezni, akkor kérem a fizetséget ezekért a dolgokért, vagy esetleg, hogyha már még nagyobb lesz, és kamaszodik, és akkor úgy beszólogat még inkább, akkor is jusson eszetekbe, hogy Zoja, Isten ajándéka, akit rátok bízott az Úr, hogy az ő eszközei lehessetek abban, hogy az ő életek kiteljesedhessen. És nem csak itt a földi körülmények között, hanem az örök életre kiteljesedhessen az ő élete. Mert ő örök életet akar adni neki is. És éppen ezért jó, hogy most az Úr elé hoztátok, hogy az Úr elé vihetjük őt, és erre bátorítalak is titeket, hogy vigyétek nap mint nap az Úr elé imádságban, és hozzátok, vigyétek, ahol Isten igéjét hallhatja. Már ilyen pici korában is érezheti, nem biztos, hogy mindenre emlékezni fog ezekből az eseményekből, de érezheti azt, hogy itt valami különleges dolog történik. Egészen pici korban már az Isten dicsőítése beleívódhat az ő szívébe, az ő elméjébe, és ezért fontos őt az Úr elé hozni, az Úr elé vinni. Hogy élete, hogy örök élete legyen. És hogy mi ez az örök élet, ugye ebben az igében olvastam az imént, hogy az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztus, tehát az az örök élet, hogy mi megismerhetjük az Istent az ő igéjéből, és hogy kapcsolatba kerülhetünk vele. Hát ezért hozzuk őt most az Úr elé, hogy ez valóság lehessen az ő életében, és ezért imádkozunk, hogy ez tényleg bekövetkezhessen, hogy megismerhesse, és kapcsolata lehessen az élő Istennel. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást titetekről magatok és a gyermek nevében, az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy keresztjén egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e?
Mi a gyermek neve? Zoja, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten, Jézus Krisztusunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Amen. Békesség néked. Amen.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Úr áldja meg a ti házasságotokat. Az Úr áldjon meg titeket szülői hivatásotokban, hogy úgy tudjátok nevelni ezt a picin gyermeket, hogy Isten akarata kiteljesedhessen, és hogy az örök élet megnyilvánulhasson az ő életében. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálát adunk, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra, és őt is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet, és add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen. Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt. Amen. Testvérek, most Isten tiszteltünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk együtt. Erre készülve a 196-os számú ének első versszakát énekeljük.
Hozzatok és mozgon kérjetek, bűnös voltunk, ér Uram a nevesnek, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevében,
testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele. Igyekszem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnemet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg bennünket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akik megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként majd a 257-es számú éneket fogjuk énekelni. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét.
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vizéhez, nélküle szomjas a szív, átok alól szabadulsz itt, hű urad ő, aki hív. Jöjj hát siess, jöjj várj rád, béke a földön az üt odát, itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen.
Jöjj újulásra e vízben, új a hit és szeretet, eltűnik itt a mi régi, s kezded az új életet. Jöjj hát siess, jöjj várj rád, béke a földön az ütkodát, itt van az élet, a forrás, nincs sehol is soha más.
Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallod drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, s ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Krisztusunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Békesség néktek! Krisztusunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységének. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Békesség néktek! Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, azért, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy életet adtál nekünk, és örök életet adsz a te fiadban, ha hiszünk te benned. Köszönjük ezt a mai napot, köszönjük ezt a mai ünnepet. Hálásak vagyunk az édesanyákért, nagymamákért, dédmamákért. Hálásak vagyunk neked, Urunk, a gyermekekért, az életért. És köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a mi családunkat, szeretteinket, mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy a házasságunkat szerinted valóan tudjuk élni, hogy a gyermekeinket is úgy tudjuk terelgetni, hogy a te dicsőségedben tudjanak fölnőni. Köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd gyülekezetünkben is a gyermekeket, hogy hadd szóljon a te igéd feléjük, hogy minél hamarabb a tieid lehessenek, és veled élhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk a nehézségben lévőkért, te tartsd meg azokat, akik betegséggel küszködnek, te vigasztald azokat, akik gyászolnak, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak, így hozzuk eléd, Urunk, Misit is, kántorunkat, te gyógyítsd, erősítsd őt is, és köszönjük, hogy láthatjuk a te munkádat az ő életében. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy minden bajunkból, minden gondunkból hozzád kiálthatunk így a lelki problémákból is, szorongattatásokból is, függőségekből is. És köszönjük, hogy te vagy a szabadító, és te tudod lerombolni a gonosz munkáit a mi életünkben is. Eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik az imádság listára feliratkoztak. Te látod, hogy miben vannak, milyen helyzetben. Te erősítsd, gyógyítsd, vezesd őket akaratod szerint. És köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük a kisvárdai görögszállási testvéreket is. Hálásak vagyunk a gyülekezeti hétvégéért, amire készülhetünk. Add, hogy minden rendben történhessen is. Akiket ott szeretnél látni, azok eljuthassanak. Így bízzuk rád a találkozó veled alkalmat is. Add, hogy ez is eszköz lehessen a te kezedben, itt a egyházmegyében, gyülekezetünkben is. És köszönjük, Urunk, hogy a feladatainkat, munkánkat is a kezedbe tehetjük le. Kérünk, Urunk, hogy adj útmutatást, add, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni itt a gyülekezeti munkákban, szolgálatokban is. Rád bízzuk egész egyházunkat, a teológus képzést, a lelkészeket, presbitereket, felügyelőket. Urunk, kérünk, hogy te vezesd az espereseinket, püspökeinket is. És köszönjük neked, Urunk, hogy különféle szolgálatokat is a kezedbe tehetjük le, így az eke szolgálatát, az előttünk lévő alkalmakat, a biatorbágyi szolgálatot. Kérünk, Urunk, az ifjúsági alkalmakért, ezen belül az ifjúsági hétért, az ifjúsági találkozóért. És köszönjük, hogy kezedben lehet a gyermekmunka, az iszákos mentőmisszió és az emónak is a szolgálata. Urunk, hálásak vagyunk a testvérgyülekezeteinkért, a norvégiai, dániai, amerikai testvérekért. És kérünk, hogy legyen meg a te akaratod minden dolgunkban. Kezedbe tesszük le, Urunk, országunkat is. Kérünk, hogy te adj bölcsességet az új vezetőknek is ebben a nehéz helyzetben, Urunk, ami körülöttünk van, előttünk van. Add, Urunk, hogy hozzá tudjanak kiáltani, és tőled kaphassanak bölcsességet a megfelelő döntésekhez. És Urunk, te adj békességet a szívekben, így a választások után, add, hogy azok a feszültségek, amelyek kialakultak, azok benned oldódhassanak fel, és megláthassuk azt, hogy te, mi a te akaratod. Köszönjük neked, Urunk, hogy a békességért kiálthatunk a világban is. Te látod ezeket a harcokat, háborúkat, amelyeknek mi csak sokszor a közvetett hatásait érezzük. Kérünk, Urunk, hogy te teremts valódi békét szívekben is, és a környezetünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a kezedbe tehetünk le. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, és a 257-es ének utolsó verszakát énekeljük. Kívánok a testvéreknek, erős várom Istenem.